Hello, sziasztok! Ez itt a Külföldre mentem, a jövök legújabb adása. A legjobb hangulatú duplaházigazdás online talk show, ami garantáltan téged is beszippan majd. A mikrofonoknál kedvelt hangjaitok, Bella Roland!
Ciao, ciao!
Valamint Garics Matyi!
Hello!
És jó magam, Lovas Peti! Izgalmas, szórakoztató és itt-ott megosztó témákkal foglalkozunk ma is, úgyhogy nincs más hátra, mint az öveket becsatolni, és kezdődjék a show! És kezdődjék a show!
És kezdődjék a show!
És kezdődjék a show!
Hello, hello, sziasztok gyerekek, üdv mindenkinek, és hogyha most először hallgatsz minket, akkor hello, szia, mi vagyunk a Külföldre mentem, majd jövök. A külföldön élő és dolgozó magyarok talkshowja, mindegy, hogy Kopenhága, London, Párizs, Barcelona, New York, Rio, Tokió. Ha külföldön élsz és dolgozol, akkor közénk tartozol. Úgyhogy hallgass bennünket és tarts velünk a mai kalandra is.
Így van, én is üdvözlök minden régi és minden új hallgatónkat. Sziasztok, sziasztok, Peti vagyok, Peti vagyok.
Hello, sziasztok!
Hello, hello, sziasztok! Gyerekek, itt vagyunk újra, újra stúdió. Nekünk ugye ez egy péntek délután, de amikor az adás kijön, akkor jellemzően ez egy hétfői nap, ugye, úgyhogy egy újabb hét a paradicsomban.
Velünk kezdődik a hét.
Így igaz, velünk kezdődik a hét, és egy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas beszélgetés elé nézünk, hiszen eljön hozzánk így, ha nem is személyesen, de az éteren keresztül Andrea, Gerák Andreával fogunk beszélgetni, akinek az életútjában lesz lehetőségünk egy kicsit betekinteni. Andrának egy nagyon izgalmas élete van, egy olyan élete, ami mindennek mondható csak nem hétköznapinak, és ugye ő neki egy olyan 25 évét fogjuk nagyjából így körbefoglalni itt a beszélgetés alkalmával. Andra nagyon-nagyon sok országban élt már, Svédországban, Ausztriában, Csehországban, Svájcban, Angliában, Németországban, Dániában, tehát mondhatjuk úgy, hogy igazi világ Európa látott hölgyről, nőről van szó. Ő egy énekes nő, és hát ami nagyon-nagyon izgalmas az ő élet történetében, hogy a legtöbb országban ő többek között utcazenélt is folyamatosan. És egy olyan világba fogunk egy kicsit belelátni, amire én azt gondolom, hogy a legtöbbünknek nincsen nagyon rálátása, még hogyha találkozunk is utcazenészekkel, de általában ugye csak annyit látunk belőlük, hogy énekelnek az utcán, zenélnek, és jó hallgatni, legalábbis a legtöbbjüket.
Így van, és néha elgondolkozunk azon, hogy fú, azért ez egy kemény élet lehet, ugye, utcazenészként, azért egyrészt ott van az időjárás, nyáron a nagy melegbe, télen a nagy hidegbe, ugye ott zenélni, énekelni, valaki ott énekel, ugye, és akkor valaki dob be pénzt, valaki nem dob be pénzt. Érdekes egy életforma ez, én azt mondom. Egy nagyon picit tudok is kapcsolódni hozzá, már csak azért is, mert még nagyon fiatal koromban ilyen utcai ügynökként dolgoztam, ami ugye az volt, hogy vagy az utcán kellett embereket megszólítani, vagy be kellett menni üzletekbe, bekopogni, meg cégekhez, hogy jó napot kívánok, ezt áruljuk. És egészen olyan performanszokig elmentünk, hogy szombaton például bementünk a Váci utcába, és beültem egy haveromnak a nyakába, hozott magával egy hatalmas ballonkabátot, amit én vettem ugye föl, ő a két luk között nézett kifelé a ballonkabátból, és egy ilyen nagy, hát mekkora lehetett, mint egy ilyen nagy karton doboz, egy ilyen, mondjuk úgy ilyen fél méter magas, 30 centiméter széles mesekönyvet árultunk, aminek egy maci volt az elejére rajzolva, és a Váci utcában így megállítottuk az embereket, hogy én ilyen nagy magasból, ugye, hogy jó napot kívánok, szemezetőm már életébe barna medvével. És akkor...
Elé raktatok egy tár szart.
Na, te mondtad?
Na, és akkor lényeg, hogy ettől ugye általában meghökkentek, kizökkentettük őket, ugye, eme prominens személyiségeket Váci utcai sétájukból, és hogyha sikeresen sült el a sztori, akkor még mesekönyvet is adtunk el. Na, visszatérve ugye Andreához, a művésznőhöz, ez az utcazenészség, gyerekek, én ezt bevallom őszintén, szerintem ez egy kemény életforma lehet, mert ugye egy normális állásban az ember ott tudja azt, hogy na, akkor dolgozok hó elejétől hó végéig, van egy fizetésem, ami mondjuk 350-400 ezer forint, ugye, havonta azt megkeresem, és akkor van egyfajta jellétbiztonság. De ugyanúgy, mint ahogy én anno ezzel az utcai ügynökösködéssel, így ebbe az utca zenészségben sincs ez ugye meg. Tehát ott inkább ez a kicsit ez a létbizonytalanság van, hogy nem tudod, hogy mi lesz holnap. Valamilyen képességedből igyekszel ugye megélni, és ez önmagában az, hogy az ember képes így 20-25-30 évet végigélni, ez önmagában egy nagyon-nagyon csodálatra méltó dolog, úgyhogy nagyon várom, hogy meghallgassuk ezt az interjút egyébként. Nyilván egy művésznővel beszélünk, ami fontos, hogy tehát ez nem biztos, hogy egy ilyen, meg nem is akarjuk ebbe az irányba elvinni, hogy egy ilyen szupergyors speed interjú legyen. Azt szeretnénk, hogyha minél több olyan kérdést tudnánk feltenni ugye neki, ami érdekel bennünket, és amivel így érdekes lesz ez az egész interjú.
Egyébként te képes lennél arra, hogy ha mondjuk a hangod meg lenne, hogy kiállj az utcára és énekelj?
Képesnek képes lennék rá, hogy csinálnám-e, akkor csinálnám csak, ha már semmi máshoz nem értenék, ugye, és ezzel keresném a kenyeremet, akkor valószínűleg kiállnék, igen.
Te?
Én, hogyha jó hangom lenne, biztos, hogy vagyok annyira magam utogató.
Pávárotti?
Vagyok annyira páváskodó, hogy most már érdekes, régebben nem voltam ilyen, tehát sokkal szégyelősebb voltam, most sem vagyok magam utogató, de nem lenne problémám így kiállni. Egyébként tudjátok, hogy ki volt egy nagyon híressé vált utcazenész, aki nagyon hosszú-hosszú évekig utcazenélésből élt? A Hevesi Tamás. Ő abban élt, hogy külföldön. Úgy emlékszem, ebbe most nem vagyok 100%-osan biztos, csak 80-90, hogy azt hiszem, ő Spanyolországban járt ki nagyon sokat utcazenélni, és ő hosszú-hosszú éveken keresztül utcazenész volt, aztán ugye azért tudjuk, hogy ugye mint zenészként ő befutott, meg hát a sportot, illetve a focit jobban ismerők tudják, hogy ő ugye futballedző is lett. Nem igen. Tudom, hogy most edze, de ő azt hiszem MB2-es foci csapatot is edzett, sőt, volt arról is szó valamikor régebben, hogy felmerült a neve, hogy mennyire komolyan az igazgatóságnál, azt nem tudom, de így a médiában megfordult, hogy esetleg valamikor majd Fradi edző lesz, ez még régebben volt. Szóval Hevesi Tamás is utcazenész.
Én egyébként nagyon szeretem az utcazenészeket, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én amikor is sétálgatok, sétáló utcába mindig, tehát az egy dolog, hogy aki nagyon tetszik, nyilván azokat mindig támogatom is, meg így a művészeket igyekszem mindig támogatni, anyagilag most, tehát így. Sokszor sétáló utcába, és már messziről hallom, hogy énekel valaki, ha elkap a hangja. Én nagyon tudom ezeket élvezni.
A jókat én is nagyon tudom élvezni, meg szeretni, de azt na azért találkoztam már olyannal, amire azt mondtam, hogy hát, oké.
Te minek jöttél ide?
Nem is. Ennyire erősen, ha nem is, de volt már olyan, amire azt mondtam, hogy hát egy jobb napomon miért, még lehet, hogy ilyet én is kicsikarok a torkomból.
Egyébként sok utcazenész lesz, aztán szerintem később ők mennek ugye ilyen, hogy mondják ezt ezekbe a válogatókba, a Voice, meg mikor néztem ezeket a műsorokat régebben, akkor mindig láttam, hogy hát, hogy utcazenélek. Volt egyszer egy srác is, annak az énekesnek a fia, ez akinek volt az a híres száma, ez az elfújta a szél, elfújta
Bodnár,
a szél, a dalom.
Hát ez a Fenyő, oh, Fenyő Miki. Ez
nem, a... dehogy is.
Nem, ez a Bodnár, jó irányba Bodnár, mentél.
De nem, az elfújta a szél a dalom, az a Modern Hungária.
Nem.
Ha most mondom, az a Modern Hungária, a Fenyő Miklós, a Bodnár Miki és a két nő. Tehát voltak azok a gyerekdalokat énekelték.
Ez a dal, hogy a lány nem felelt. És én éreztem, hogy nem fogadhatom.
Ez a Modern Hungária.
Lehet utcazenész, látod? Ez hallottam,
összekevertem a Fenyő Miklóssal.
Már ő is benne volt a Modern Hungáriában. Hát ő
ja, azért Hungária,
persze.
Igen.
Persze. Ja. Volt ugye a régebben a Fenyő Miklós, ugye a Hungária, és ő megalapította ugye azt a Modern Hungáriát, amiben ugye volt a két nő, meg a két csaj. És két nő, meg a két csaj.
Köszönjük.
Szóval, ott volt ugye a Fenyő Miki, a Bodnár Attila, Bodnár Attilának a felesége, ugye, akivel aztán ők utána ilyen gyerekdalokat énekeltek.
Zoltán Erika? Talán?
Nem, ez nem az Zoltán Erika volt.
Én annyira nem követem a magyar zenét, hogy felülnem, akár ő is lehetett volna.
Na mindegy, az majd ki Bodnár Attilával azonosítottam.
Én azért tudom ezt hagyd mondjam el, nekem van egy konkrétan akkora csalódás élményem ezzel kapcsolatosan, a Modern Hungáriával kapcsolatosan. Én imádtam a Modern Hungáriát, én fújtam ezeket a dalokat. Még akkor létezett egy olyan városligetbe, volt ott egy ilyen tiszti ház, és lényeg az, hogy oda lehetett járni hétvégente ebédelni, akik a tiszti klub tagjai voltak, és az apukám az ilyen tiszteletbeli, hát nem katona volt, tehát lényeg az, hogy ő ugye orvosként mindegy, volt egy ilyen nem rangja, de mindegy, mi járhattunk a tiszti klubba.
Ez jó, ezt a sztorit még én sem hallottam, hátra is délőtt itt a söröm.
És az volt, hogy ott úgy volt, hogy lesz valamikor karácsony környékén egy modern Hungária koncert. És hát nyilván ugye mi imádtam, meg, és akkor el is mentünk oda, megjelentünk ott, és képzeljétek el, valami ott elmaradt a koncert. Én olyan csalódott voltam, hogy nem volt ott a modern Hungária, hogy nagyon. Ezért cserébe, amikor elmentünk 30-án egy koncertre, a Neoton Familiának voltunk egy ilyen úgymond előszilveszteri koncertjén, ez volt a csere. Nem örültem a cserének.
Megértem.
Akkor. Egyébként imádom a Neotont is, mert értem, jó hangulatot tudnak.
Most veszítették el az összes fiatal hallgatónkat.
Na.
Én már akkor is jellemzően inkább AC/DC-t és ZZ Topot hallgattam, úgyhogy...
No, de azért, ezek... azért van köztünk egy 7-8 év, érted?
Ez
ott látszódik, de én nagyon
igen,
szeretném meghallgatni még
egyszer,
én adáig térnék vissza arra pár percen, kezdj már énekelni, mert nekem annyira, hogy visszajött,
nekem is ilyen...
a bugi belejött a lábam, ugye? De, jó
nem,
a csávó.
Pont arra gondoltam, meg mondtam is, hogy már mehetne is utcazenő.
Mehetne, jó volt, én éreztem, én kezdtem fölvenni a ritmust, hogy
na,
is volt
Bodnár,
ez?
Na, Bodnár Attilának a fia volt utcazenész, hogyha emlékeztek arra srácra.
Én azt tudtam, hogy volt fia,
és...
nem.
És volt egy...
Én azt sem tudtam, hogy van Bodnár Attila.
Nem volt, hanem van is egy nagyon-nagyon jó száma. Talán a YouTube-on is fenn van egy ilyen nagyon slágerzene. Én nekem nagyon tetszett. A szövege is nagyon tetszett. Most így nincs meg, de majd előkerítem.
A Bodnár Attila, és nem jut eszembe a feleségének a neve, bocsánat, kedves művésznő, nem jut eszembe a neve, de ők énekelték a Csovi Csovi Jasper.
Kutya a gyereknek. Az a jó.
Csovi Csovi Jasper.
Szóval, hogyha nem jön be ez az ablaktisztító biznisz.
Jó, de nagy de, vagy.
Hogy hívták az ő performanszuknak? Volt valamilyen... nem akar beugrani ez a név.
Mindegy. A lényeg, hogy Zolinak, vagy ez a Zolinak, Rolinak, ha nem jön be a ablaktisztító biznisz, akkor nyugodtan elmet tudsz a zenésznek. Látod ezt? A Csovicsovit is nagyon jól nyomja.
Ja, igen, beugrott egyébként. Úgy hívták, tehát a Bodnár Attilának volt a fia, és annak az együttesét, ő volt az ifjabb Bodnár Attila, ugyanúgy hívták, és az volt, hogy Beat Rock Project és Atesz, és akkor ők énekelték az Ilyen a Sors című számot.
Uh-huh. Nekem meg eszembe jutott. Nekem. Bodnár Attila és Paprita.
Paprita.
Megvan? Nem Paprika, Paprita.
Hallottam ezt a nevet. Uh-huh.
Nem, de majd az Ilyen a Sors című számot, azt hallgassátok meg, szerintem az egy nagyon jó szám. Nem
énekeled be?
Nyugodtan, ezek után bármi.
Ilyen a Sors... Repít mindenfel. Nem tudom sajnos.
Nekem még nem jött át.
Igazából csak...
Nem. Várjál, rá kell.
De a másikat elfújta a szélt, azt nagyon jó hozta.
Várjál.
Az átjött egyből.
Ne ezt a számot választ a repertoárba.
Ne. Várjál, most egy fél percet hadd játsszak már be belőle.
Muszáj?
Hajjaj.
Várjál.
Inkább az ZZ Top.
Sáról azért az régi.
Na de várjál.
Az még most is jó.
Ez az, figyelj!
Várjál! Mikor a seggedbe vág, ahogy mondod?
Ilyen a sors, repít az álmod után. Míg erőd van, csinál tovább, és egyszer csak melléd áll.
Ilyen a sors!
Na, az a lényeg, hogy ha tetszik, hallgassátok meg, fent van a YouTube-on, gyerekek. Én nagyon szeretem ezt a számot.
Én nem ráztam a hajamra.
Nem? De mondom, a szövege is nagyon jó. Na, az a lényeg, hogy itt van velünk a művésznő Gerák Andrea. Vele lesz az interjúnk, úgyhogy gyerekek, csapjunk is bele, és kezdődjön az interjú.
Kezdődjön!
És akkor üdvözöljük Andreát nagy-nagy szeretettel, aki itt van velünk Magyarországról. Szia Andrea, köszönjük szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és itt vagy velünk virtuálisan a stúdióban.
Szia Andi,
Peti vagyok.
Sziasztok, köszönöm szépen én is a meghívást, és Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hát nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon szívesen, és nagyon kíváncsiak vagyunk rád, mert nagyon-nagyon sok dolgot fogsz nekünk mesélni. A hallgatóknak mondanám, hogy ugye ezt az interjút körülbelül egy olyan két és fél, lehet, hogy már 3 hónappal ezelőtt is schedule-öztük valahogy. Be, valahogy így, ugye?
Igen.
Igen, ja. Ez már aránylag régebben történt. Egyébként én is nagyon várom most ezt a beszélgetést, hiszen a te életutod azért az nem egy megszokott, és egy nagyon érdekes, tehát olyan, amit érdemes meghallgatni, mert szerintem olyan dolgokat csináltál, meg olyan dolgokat élhettél át, amit a legtöbb ember nem.
Ugye, hát ez valószínűleg így van. Igen.
Ugye annyit azt már tudunk rólad, hogy te ugye sok országban éltél, tehát sok külföldi országban, Svédország, Ausztria, Csehország, Svájc, Anglia, Németország, Dánia, tehát egy igazi világjáró vagy, ha lehet így fogalmazni, még ha nem is ilyen sorrendben, hogy én ezt most felsoroltam. Elárulod nekünk, hogy az első alkalommal, amikor kimentél, ha jól emlékszem, akkor Ausztriába mentél először ki külföldre, hogy mi vezetett téged ki külföldre? Tehát mi volt az az indok? Miért, mikor fordult meg először a fejedbe, hogy jó lenne kimenni külföldre? És miért pont Ausztria, és mit csináltál?
Hát nagyon egyszerű volt a választás, mert éppen akkor az akkori barátom, kedvesem párom kint tanult Bécsben egy hosszabb ideig. Tehát egyrészt hozzámentem ki, másrészt pedig itthon nekem akkoriban nem igen volt foglalkozásom, pályám, úgyhogy kimentem Bécsbe.
Uh-huh. Milyen évet írunk egyébként, vagy körülbelül 2000-es éveket írjuk, ugye?
Ez majdnem, ez 98-ban volt még. Akkor én fogtam egy sportáskát, és kimentem Bécsbe.
Uh-huh. És mit csináltál?
Akkor én már tudtam azt, tehát az éneklés az akkor is megvolt, de akkor én még nem gondoltam arra, hogy valaha én profi énekes legyek, viszont azt tudtam, hogy Bécsben kiválóan lehet utcazenélni. Már azt évekkel azelőtt sokkal korábban csináltam, hát akkor szerencsét próbálok, kiálltam egyedül a Kertner-strasszén énekelni.
Azt a minden.
Akkoriban még nagyon jól ment ott az utcazene, az egy külön program volt a bécsi polgároknak, hogy este felé szépen felöltöztek, és ott a belváros sétáló utcáin tényleg sétálgattak, és hallgatták az orosz hatalmas balalajka zenekart, meg a musicaleket éneklő lányt, meg nem tudom, kik voltak még.
Uh-huh. Hány éves voltál ekkor, Andrea?
98, akkor pont 30.
30, aha. Tehát 30 évesen igen. Ott álltál Bécsbe az egyik ilyen sétáló utcán, és énekeltél, zenéltél.
Énekeltem, felöltöztem szépen ilyen magyar népviselet darabokba, és énekeltem magyar népdalokat.
Ez volt az első alkalom, amikor te utcán énekeltél? Vagy már volt korábban Magyarországon is rá precedens?
Nem, arra volt már korábban Magyarországon is precedens, igen, azt jól mondod, mert képzeljük a kárhoz. Az akkoriban volt a rendszerváltáskor, amikor megnyílt, ugye lebomlott a berlini fal, stb., és elkezdtek hozzánk özönlenni a külföldi turisták az érdekes Magyarországra. Uh-huh. És Szent a Várban játszottam egy hagyományos népzenekarral, 3 srác, Hegedű Bácsa Bőgő, és én megénekeltem. És nagyon nagy szám voltunk, illetve egyszer táncoltam is egy sráccal. Én néptáncos voltam nagyon sokáig. Meg is jelent egy újságcikk a rendőrség valami magazinjában az utcazenészekről. Hogy ez milyen...
Pozitív vagy negatív?
Inkább negatív volt.
Uh-huh. És ez a te képeddel jelent meg, vagy hogy? Hogy képzeljük el, hogyha a rendőrség magazinból?
Igen, ahogy éppen táncolunk. Uh-huh. Szóval ezért mondom, precedens.
Polgárpukkasztó tevékenység. Hát ez még az előző rendszernek szerintem a hozománya volt, vagy a maradéka volt, hogy ezt még esetleg ilyen szemmel nézték. És mikor volt először az, mert engem ez nagyon-nagyon-nagyon érdekel, amikor először egyedül énekeltél utcán, és hogy milyen volt, tehát milyen, hogyan megy ki az ember, tehát hogy kimegyek oda, ugye előre te már tudod, hogy igen, én itt most egy produktumot fogok előadni, hogyan választott ki a helyet? Én valahogy úgy képzelem, hogy az ember egy kicsit úgy magában úgy fészkelődik, hogy ó, oké, akkor most oké, akkor ide lerakom a kalapot, amiben gyűjtöm a pénzt, vagy valami, és akkor nagy levegőt veszek, azt mondom, hogy jó, most akkor itt vagyok, és...
Így csinálnád?
És akkor neki kezdek, tehát valahogy úgy ehhez egy bátorság kell.
Ajaj, én a magam részéről nem is csinálnám.
Hát, amikor én legelőször kiálltam, ott fent a várban, a halászbástya előtt, a Szent István szobor környékén, akkor a zenekarral, hát most is emlékszem, hogy remegett a számszéle.
Pedig nem volt akkor egyedül. És az biztos nagy segítség, ha ott vannak, és még így is, ugye?
Hogyne. Meg korábban, néptáncos koromban, hatalmas nagy színpadokon is énekeltem, én meg táncoltam szólót, tehát az nem lett volna gond, de ez mégis más volt. Hát aztán ugye a zenekarral hozzá szoktam a dolgokhoz, és akkor az első egyedüli ilyen utcai éneklés az úgy történt, hogy ott fent a halászbástyán vártam a srácokat, hogy jöjjenek, de voltam öltözve ilyen, hát ez nem igazi népviselet volt, de ilyen stilizált, de hát nyilván eléggé feltűnő, és akkor ott néztek az emberek, hogy én milyen csinos vagyok, milyen szépen vagyok felöltözve, és hogyha már ott voltam, meg így megnéztek, akkor, és vártam, gondoltam, hogy akkor elkezdtek énekelni. Kiraktam, nálam volt a valami kis doboz, vagy mi, a pénznek, azt kiraktam, elkezdtem énekelni, hát meg kell mondanom, hogy negyed óra alatt többet kerestem, mint a zenekarral együtt.
Ha, az igen.
És akkor ebből jött a
szóló karrier,
hogy később aztán már egyedül is énekeltem, igen.
Aha. És ezt még el se kellett osztani négy fele, ugye?
igen. De hát persze annak megvan a varázsa, a másféle varázsa, amikor másokkal együtt énekel az ember.
Persze.
Egyébként csak egy kérdés, hogy amikor így Bécsben, hogyha ugorhatunk itt igen. Bécsre, és ott egyedül voltál, ugye, hogy képzeljük ezt el, hogy itt maga a performance, tehát hány órát van itt ilyenkor kinn az ember, kimegy délután, mit tudom én, 6-ra, és akkor kinn van 8-ig, 9-ig, vagy tehát, hogy mikor van az, hogy ugye elfárad a hang, vagy te elfáradsz, vagy tehát hogy számol egy ilyen utcazenész, hogy naponta 3-4 órát tudok zenélni, vagy ez időjárás függő is, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ez sok mindentől függ, nyilván az időjárástól is. A Bécsben akkoriban engedélyt adtak, tehát ilyen platzkárte volt, ilyen helyi jegy, vagy mi a fene, amit meg kellett venni az önkormányzattól, kiváltani egy hétre, és akkor vagy 5-től 7-ig, vagy 7-től 9-ig lehetett. És hát akkor azt a 2 órát nyilván igyekszik az ember minél kevesebb szünettel
kimaxolni.
Igen. De én akkor a téli időkben azt úgy csináltam, hogy 40 perc éneklés és 20 perc szünet.
Forró tea.
Igen.
Forró csoki.
Lábmelegítő.
Tea. Hát az változó persze az időjárástól, meg a magától a helytől is függ, hogy például laknak-e a környéken, vagy nincsenek lakóházak, és így tovább. Meg hogy milyen az akusztika, hogy mennyire kell kinyitni a számat, mennyire fárad el a torkom. Hát a leges legtöbb, amit egy nap énekeltem összesen, nyilván szünetekkel, az 6 óra volt.
Azért az komoly meló.
Az komoly meló, igen.
Egy kérdés. Igen. Az önkormányzatnál ott megkérdezték, hogy mivel fogsz gyakorlatilag előállni? Vagy csak adtak egy kártyát, hogy mehetsz?
Igen, megkérdezték, hogy milyen hangszer, vagy milyen stílus, vagy mit fogok csinálni.
Milyen típusú dalokat igen. fogsz énekelni, mert gondolom ott nem lehet mindenféle hangulatkeltő.
Hát mondtál. Annyira részletesen nem, de az elég volt, hogy azt mondtam, hogy, hogy szólóének és magyar nép.
Szóval nem volt előzsűri akkor. Jó.
És ez... Nem.
Uh-huh. És ez hogy történt? Ugye te kimentél Ausztriába, jól emlékszem, akkor ugye azt mondtad nekünk még korábban, amikor így beszélgettünk még az adás előtt, hogy egy évet voltál kint Ausztriában.
Igen.
Hogy akkor kimentél Bécs egy év, ha jól értem, akkor átlagosan azért ilyen napi 2-3 órás performanszod volt, hogy hol laktál ez idő alatt, megkerestél annyi pénzt, tehát megérte kint lenni, te megkerested azt a pénzt, amiből a szállásodat, ételedet, mindent tudtál fedezni, illetve, hogy ha jól tudom, akkor neked volt akkor már egy gyermeked is.
Igen, igen. Nem végig énekeltem. Közben egy pár hónap múlva hazajöttünk ezzel a párommal, és itthon másféle énekstílusra váltottam, tehát megtanultam egy pár új nótát, Tina Turnert, meg Madonnát, meg mit tudom én mit, és aztán megint kimentem, aztán végül is szakítottunk ezzel a párommal, és én meg kimentem egyedül, de akkor már nem énekelni, hanem dolgoztam egy ilyen művelődési, hát hogy is mondjam, nem művelődési központ volt, hanem ez egy képzési központ, inkább elsősorban művészek, üzletemberek számára. Sok rendezvényt is tartottunk, kiállításokat, koncerteket, különböző témájú előadásokat, és így tovább. És akkor ott dolgoztam.
Te beszéltél akkor németül, vagy bármilyen más idegen nyelvet?
Nem. Hát én az iskolában ugye orosz tanultam, gimiben meg még franciát, aztán Pesten már felnőtt fejjel tanultam meg angolul egy nyelviskolában, úgyhogy az angolt használtam odakint. És akkor ott nyilván Bécsben felszedtem annyi németet, amennyivel már el tudtam boldogulni. És mivel ott kint dolgoztam egy hosszabb ideig, akkor a fiam is velem volt, őt is kivittem, és ő ott iskolai előkészítőbe járt. Na, ő aztán főleg megtanult németül egész jól.
Uh-huh. A dolgoztam alatt azt érted, hogy énekeltél, vagy az éneklés mellett dolgoztál még valamit?
Nem, ebben a képzési központban dolgoztam.
Ja, a képzési központban, aha, oké.
Okay. Igen, főleg rendezvényszervezésekkel foglalkoztam. De nyilván volt olyan, amikor én magam is elléptem.
Uh-huh. És innen jött Svájc, ugye? Ha jól tudom, akkor az volt a második ilyen nagyobb állomás, ahol 3 évig voltál kint. Az hogy jött, és ott mit csináltál?
Hát ez Bécsből jött úgy, hogy egy nemzetközi utazókiállítás érkezett Bécsbe, akiknek dolgoztunk ezzel a képzési központtal, és akkor én ott énekeltem, meg ugye a rendezvény szervezésében vettem részt, és ez az utazó kiállítás megvitt engem magával tovább a következő állomásra.
Ami volt Svájc, és 3 évet...
Ami volt Svájc, Zürich, igen.
És 3 évet ott töltöttél ugyanannál ugyanazon a helyen.
Igen, Zürichben, ott pedig megszerelmesedtem, és akkor az volt egy következő indok a következő állomásra.
Mármint a Svédországra? Nem, a utána...
Nem, hogy Zürich lett a következő
Zürich, értem.
Állomás. Ott meg csak énekeltem. Éttermekben. Ott is sokat énekeltem az utcán.
Uh-huh.
Hát az arra is kiváló, hogy fellépéseket szerezzen az ember.
Mármint, hogy oda jönnek hozzád, hogy nem jönnél le énekelni ide meg ide? Na, oké.
Okay. Hogyne. Születésnapra volt olyan, hogy így az utcáról hívtak el egy, mit tudom én, hány kilométerre levő kisvárosba, egy luxus étterembe, taxival jöttek, értem, hoztak, vittek, meg klassz szállást kaptam, és ott egy mennyit, csak egy órát kellett énekelnem, és jól megfizettek. Tehát ilyenek is az utca üzenéből.
Aha.
Igen. Igen.
Uh-huh. És ekkor voltál olyan 33-4-5 év körül, ugye? Ha jól matekoztam ki.
Hát olyasmi. 33, 4-5, igen, valahogy így.
Igen. Egy ilyen, azt mondanánk, nem, hogy akkor egy ilyen bevállalós, így vagány módon, akkor azt mondjuk, hogy Andrea egy ilyen bevállalós csaj ilyen szempontból, szóval, hogy egyedül ott Európában úgy, hogy ahogy én ezt elképzelem, hogy oké, hogy énekelsz, meg, de ugye minden nap ki kell menni, és meg kell keresni a mondjuk úgy az aznapi betevőt. Tehát, hogy folyamatosan ott van az, hogy nem tudja az ember, hogy mi lesz holnap. Tehát, hogy dolgozza ezt fel egy 31 néhány éves lány? Mert valahol mindenki arra törekszik ugye, hogy hú, biztonság, és hogy én azért kérdezem ezt, mert én nagyon sokáig nagyon fiatal koromban üzletkötő voltam, ráadásul ilyen utcai ügynök, tudod? Tehát amikor így mész az utcán, és akkor embereket kell megszólítani. És ott ugyanez van, hogy elindulsz a hét elején, és nap végére kell összeszedni igazából az eladásaidból azt a pénzt, amiből ugye kaját veszel magadnak, amiből összegyűjtöd a következő havi albérletet. Tehát én abszolút tudok ehhez a sztorihoz valamilyen formában így lelkileg kapcsolódni, mert egy ilyen, nyilván megtanul az ember ezzel együtt élni, de azért ez egy egész más létezési állapot, mint az, amikor az ember, nem tudom, hatalmas pénzeket keres, és egy évre előre, vagy fél évre előre tudja azt, hogy biztonságban van.
Ó, hát akkor te is tudod úgy körülbelül, hogy ez mivel jár.
Abszolút.
Én nekem voltak ilyen munkahelyeim korábban. Ez a fajta biztonság, ez engem sosem volt.
Te egy ennél szabadabb madár vagy, ugye? Tehát szereted a szabadságot.
Én azt nem tudom elképzelni, hogy én bemenjek valahová reggel 9-re, és ott üljek délután 5-ig, és egy főnök megmondja nekem, hogy mit kell csinálni, és akkor az van, és kész, és ilyen, nem, én ezt nem tudom.
Az nem te vagy, nem így vagy bekötve.
Nem, én ezt csináltam, volt olyan munkahelyem, amit imádtam, az a nyelviskola, angol nyelviskola, ahol megtanultam angolul, és szerintem ez volt a legutolsó munkahelyem, 96-ban talán. Igen. De nem. Nekem az ad biztonságot, hogy tudom, hogy akárhová megyek. Jó, most nem egy 300 fős kis faluról van szó, de az én hangommal, vagy tehát amim nekem van, akárhová megyek, én ott feltalálom magam, és
azzal el tudsz boldogulni.
Igen.
Tehát van egy képességed, és azzal te el tudod érni, amit szeretnél.
Igen.
Lelkalapa.
Egyébként ez egy nagyon jó dolog, tehát hogyha az embernek van egy ilyen valami a kezében, ami gyakorlatilag ez egyfajta biztonság, nem? Mert az ember tudja, hogy bárhova...
Igen, csak ez nem az a 8 óra munkabiztonság, hogy hó végén jön a fizetésem, hanem az, hogy megvan a képességem, hogy ebből én meg tudjak élni.
Igen, nekünk milyen van? Bocsánat, egy pillanatra most csak úgy...
Nekem most éppen 8 órám van, de...
Na, erre kíváncsi vagyok.
De emellett azért megvan a vállalkozásom, hogy bebiztosítsam ezt a dolgot.
Na, tehát, hogyha egy darab köntösbe vagy egy ruhába kihajintanának az utcára, akkor és ott lenni egyedül, akkor mi olyanod van, amiből
legalább
azt gondolod,
a svájci bicskámat hadd vigyem magammal.
Egy darab köntösbe?
Hát akármivel.
Én szégyenlős vagyok, de... Ne, vicces félretéve. Hát az énektől én azt hiszem azon hamar elbuknék.
Igen?
Ezzel szerintem mindhárman.
Van valami más.
Tehát nagyon sok fekvőtám azt meg tudok csinálni. Tehát én ma lehet, hogy most nem tudok egyben megcsinálni 100-at, de egy-két hétig, hogyha egy kicsit rákészülök, akkor meg tudok csinálni 100 fekvőtámaszt.
De ki fizet ezért?
Nem tudom én, hát pörgök az ujjamon, valami. Nyilván az utcán alapvetően én, ha ki kéne mennem az utcára és valamit csinálni, amiből meg tudok élni.
Hát én elmondom.
Valószínűleg nem feltétlen performance csinálnék, hanem mit tudom én, akár így eladni, azzal nem lenne probléma.
Nem, Petivel mi együtt dolgoztunk, tehát üzletkötőnek nagyjából szerintem azt gondolom, igen, hogy bárhova ledobnának a világba, ha beszélnénk az adott nyelvet, akkor mi ezzel, hogy tudunk kommunikálni?
Biztos, de azt is, hogy meg ha nem beszélném a nyelvet, akkor egy étterembe behívónak, hát azzal sem lenne probléma. Az ember kézzel, lábbal mosolyog, megfog, megragad.
Aha.
Visszakacsint. Ja, igen, azért az nem egy egyszerű mutatvány, hogyha az embernek ki kell menni azt, hogy produkálnia magát. De hát nyilván, hogyha az embernek mondjuk van egy jó hangja, mint ahogy neked is van, és hajlandó arra, hogy mások előtt, úgymond idegenek előtt utcán énekeljen, akkor azért ez egy jó dolog. Én egyébként imádok énekelni. Én amikor gyerek voltam, ja. Ilyen tizen... Ja. Hú, hát már átköltöztünk... Ha én 14 éves körül, 13-14 évesen is, én még otthon énekeltem este az ágyba. Uh-huh. Elővettem az énekkönyvet, és én énekeltem. Most itt nem akarok így, nem akarom produkálni magamat, de vannak olyan magyar nóták, amiket én megtanultam, és azóta is tudok. Ráadásul volt olyan, amit nem az énekkönyve volt benne, hanem az énekfüzetbe kellett föl.
Na mondj egyet, na akkor énekeljél már valamit. Mondj egy dalt.
Nem, tehát egyébként...
Utána elkezdett mutálni, úgyhogy...
Így van, a Kossuth Lajos háromszínű lobogója című nótát, azt mai napig is tudom, de én szeretek énekelni, csak nem tudok. Bármit úgy értem, hogy nincs, nem képeztem a gyémántot a torkomba.
Nem csiszoltad tovább.
Nem, úgyhogy azóta is ilyen érces.
Aha. Na és Matyi, te?
Én maximum etetném a népet, valami kaját tudnék csinálni nekik. Kaját. Abban nem vagyok rossz általában, úgyhogy...
Az nagyon jó, az nagyon fontos.
Igen, de ugye az a kérdés, hogy az ember milyen plusz tud adni az embereknek, amiért pénzt hajlandók fizetni. És te ugye tudsz olyat, hogy megragadja őket, elszórakoztatja őket, leköti őket egy ideig.
Ki tudsz váltani egy ilyen, mondjuk úgy, egy ilyen emocionális hatást az emberekből?
Azt én is tudnék, ha elkezdek énekelni. Ezzel nem lenne probléma.
Van negatív hatás is.
Ugye, mert hogy belőlem is az utcazenészek általában, amikor ott vagyok, hallgatom, elkapom a fonalat, vagy megragad már messziről, ugye, mert sétálok feléjük, mondjuk, ahonnan jön az énekhang, okay. és akkor azt már messziről még nem látod az utcazenészt, aki énekel, de már hallod, igen, hogy ez itt valami olyan, ami megfog, és akkor ráállsz arra
a rezgésre.
Rezgésre, igen, és akkor nagyon el tud kapni az ember.
Szerinted egyébként mi kell hozzá, hogy meg tud ragadni az embereket, hogy megálljanak nálad, és a végén valamivel támogassanak?
Hát ez nagyon változó, hogy kinek mi jön be, melyik hallgatónak, vagy ott elsétálgatónak. Van, aki az díjazta, amikor zenei kísérettel énekeltem, tehát volt egy ilyen bazi nagy Ghetto Blaster, micsodám, ilyen
hangfalszerű.
Igen, de tényleg rohadt nehéz volt, és akkor azzal énekeltem Abbát, Madonnát.
Ez kellett az embereknek. Kornia. Mi a pop, a népszerű pop, igen, azt akarták hallani.
Uh-huh. Egyébként melyik korosztály fizet? Bocsánat.
Hát az a legeslegváltozóbb. Volt olyan picikek és gyerek, aki csodálva hallgatott énekelni, és miután dobott be nekem pénzt, akkor ő egy pár méterre arrébb megállt, ő is lerakott valami kis, nem tudom micsodát, ilyen kis, valami kis dobozkát, és ő is elkezdett énekelni.
Megfogta a lényeget.
Úgyhogy inspiráltam. De van, amikor tinik dobnak, például épp itt a szomszédban Vácot énekeltem, ott a főtéren van egy ilyen nagyon szép kis pavilon, ilyen zenepavilonszerűség, ahol harangjáték is szól, és hogy csodálatos az akusztika, meg a hangulat, és egy ilyen gördeszkás, pankos, fiatal srác is jött nekem oda pénzt adni, és azt mondja, hogy hát különben az a baj, hogy nagyon sokan nem értékelik az ilyen szépséget. És ez egy ilyen 10-10 éves srác, akiről nem gondolná az ember úgy ránézésre, hogy magyar népdalok megfognák.
Hát ez egy jó visszajelzés, amikor az embernek, meg gondolom, jól is esik, úgyhogy...
Mennyi hát volt így nem. A bedobósból, azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy így megosztod-e velünk, hogy én csak úgy, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy az ilyen bedobásos díjból, hogy bedobják oda a kalapba. Mekkora volt a legnagyobb összeg, amit egy valaki bedobott így, hogy na, tessék, akkor én ennyivel hozzájárulok.
hát ezt meg tudom mondani. Ez is egy olyan sztori, amire szívesen emlékszem vissza. Czüri, 2000, mit tudom én, 2-3, valahogy így. Egy téren énekeltem, ahol az egyik sarokház szintén ilyen árkádos, és akkor ott álltam meg. Nem volt nagy forgalom, nem jártak arra sokan, de ott szerettem énekelni, szép volt a hangzás. És egy srác, egy ilyen hátizsákos turista, csóró diák, kinézetű srác, nagyon sokáig, majdnem egy egész órán keresztül ott állt és hallgatott. Akkor olyanokat énekeltem, mint a Titanic nóta, Whitney Houston, Barbara Streisand, meg Lionel Richie, nem tudom, ilyesmiket. És amikor ő el akart menni, akkor ide akart nekem adni egy cigis dobozt. Egy felbontott cigis dobozt, amit én nagyon szépen megköszöntem, de visszautasítottam, hogy köszönöm szépen, én nem dohányzom. De ő csak erősködött, hogy fogadjam el. Na jó, hát elfogadtam, szegény csóró, mit tudom én, olasz, vagy milyen diák, turista. Hálásan megköszöntem, hogy olyan sokáig ott hallgatott engem, és letettem a cigis dobozt, és énekeltem tovább. Na, aztán amikor befejeztem, és szedtem össze a dolgaimat, fogtam a cigis dobozt, hogy viszem a szemeteshez, de azért az isteni sugallat azt mondta nekem, hogy kukkantsak bele, 500 euró volt benne.
Wow, az szép.
Igen.
A bankár fia.
Igen.
az egy, ma is szép az összeg, az akkor meg még inkább szép összeg volt.
Igen.
Ja, viszont.
Hát, akkor is volt egy olyan, nem tudom, 100 akármennyi fölött.
150 ezer forint, vagy 200 ezer forint ma, ugye? Ugye?
Ma akkor van, igen.
Aha. Az akkor 2000, az akkor talán egy havi albérlet ára is lehetett, nem?
Ja, simán, persze.
Több is volt, hogyne. Igen. Hát az volt a legtöbb. A második legtöbb, az is egy hasonló összeg volt, egy picikét kisebb, az pedig kint volt Párizsban. Ott nem úgy van az utcazene, legalábbis akkoriban nem úgy volt, hogy kiáll az ember és az egy szálgitárjával az utcára és énekel, hanem ott teraszoznak. Megállnak egy ilyen kávézó akármi teraszánál, elénekelnek 2-3 nótát, és a kalappal körbe mennek ott az asztaloknál. Uh-huh. Na, én a Sanzén énekeltem egy kávézó terasza előtt, szintén a Titanic nóta, meg a Evita, meg talán volt még egy, a siker slágereim, és valami arab sejkek, vagy nem tudom kicsodák ültek ott, az ő törzshelyük volt, és ott kaptam így 3 nótára, hát egy kicsivel kevesebb összeget, mint 100 euró.
Lehet, hogy ez egy jel volt, hogy akkor Dubájba kéne menni kicsit énekelni.
ott nem láttam utcazenészt.
Azért mondom.
Hát, ott nem tudom.
Nem, ott szerintem ott figyelnek rá, hogy ne is legyen.
Aha, de hát mint éttermekbe.
Ja. Úgy lehet.
Ja. Na igen, hát ott kaptam egyébként egy másik ajánlatot is, egyik következő este, amikor visszatértem. Az egyik ilyen arab úr meghívott a saját éttermébe. Az is a Champs-Élysées volt, hogy egy vacsorára, és akkor ott kéne nekem énekelni, hogy szerződtet jó pénzért énekesnek. Hú, hát ez fantasztikus. És nekem egy kicsit gyanús volt a dolog, amikor a páromat nem engedték be velem az étterembe. Őt hazaküldték szépen, és én csak egyedül mentem, mehettem be. Na mindegy, hát jól van, bemegyek, és finom vacsora, valami zenekar játszott, ilyen 2 vagy 3 tagú zenekar, ilyen szintetizátorom, meg dob, nem tudom mi volt még. Volt egy másik fiatal nő is, aki ott ilyen háziasszonykodott az úrnak, meg táncolnunk kellett, hát ilyen diszkószerűségeket táncoltunk a lányjal, meg énekeltem is a zenekarral, hát mit énekeljünk, amit minden, a világ minden zenésze tud, summer time, stb. Gondoltam én, valami iszonyatosan mellé ment az összes akkord, mert szerintem ezek az európai származású zenék nem nagyon mentek neki. Úgyhogy, na, igyekszem rövidre fogni, finom volt a vacsora, stb. És akkor kiderült a végére, hogy nem énekesnőnek kellettem volna, hanem egyébnek.
A Gésán keresett
ágyas nőnek.
A hárem egy új tagjának.
Az egy más műfaj. Az egy más műfaj. Egyébként itt a, ugye odáig akarunk majd valahogy eljutni, hogy ugye te bejártad ugye Európát, hogy már taglaltuk, voltál Ausztriába, aztán voltál Svájcba, utána egy kicsit Németország, Anglia, utána egy hosszabb időt eltöltöttél Svédországba. Ha jól tudom, akkor ott voltál talán a leghosszabb ideig, 7-es évig.
Igen, 7.
Ami utána ugye Csehország következett, ahol 5 évig voltál, hogy...
Hogy Svédországban miért maradtál 7 évig, igen, ezt akartad?
Hogy... Igen, tehát az, hogy mit csináltál, hát Svédországban, ott is énekeltél?
Az egy hétköznapi történet, oda feleségként kerültem. Angliában éltem 1 évig, és ott meg önkénteskedtem, meg tanultam. Ott ismerkedtem meg aztán a férjemmel, a második férjemmel. Oda már a gyerekem egyébként nem jött velem, ő itthon maradt, és itthon fejezte be az általános iskolát. És akkor, tehát Angliából a svéd férjemmel Svédországba, Stockholmba mentünk.
És mit csináltál kint Svédországban? Feleség voltál, és mellette énekeltél?
Hát alapvetően feleség voltam, igen, és az volt az eredeti elképzelés, hogy majd a férjem menedzseli a karrieremet, mert ő szervezésben fantasztikusan jó volt, de aztán végül kiderült, hogy a zenei élet meg vonal az nem igazán az ő világa, úgyhogy egyedül menedzseltem magam. Igen, ott voltak fellépéseim, olyan emberi jogi gála, meg hát aztán már később, amikor mi elváltunk, és egyedül maradtam, akkor, ja nem, akkor is, mikor még együtt voltunk, akkor találtak meg egy belgiumi világzenei fesztiválról, hogy kifejezetten magyar, hagyományos magyar népzenét játszó zenekarral meghívtak egy fesztiválra Brüsszelbe. És akkor én egyedül voltam, mint énekes, és valahogy rátaláltam az erdélyi Barozda zenekarra. Ők azok egyébként, akik eredetileg a táncház mozgalmat elindították még Erdélyben sok-sok évvel ezelőtt, és ők még a Ceausescu rendszerből menekültek ki, és ott kötöttek ki, Stockholmtól nem messze. És akkor felvettem velük a kapcsolatot, és együtt elkezdtünk dolgozni.
Ez a kapcsolat még most is megvan?
Hát annyira már nem. Úgy Facebookon tartjuk a kapcsolatot, de szakmailag már nem, mivel hogy nem praktikus.
És akkor Svédországból innen mentél tovább Csehországba?
Hát Svédországból haza, hát nem mondom, hogy haza menekültem, de alapvetően nem szerettem ott lenni.
Nem?
Hát nem. A Kánaánban nem szerettem ott lenni.
Mennyi ideig csak voltál együtt a férjeddel, és voltál egyedül Svédországban? Ugye 7 évet voltál ott, hogy elváltatok, és egyből mentél tovább, vagy pedig éltél egyedül is?
Nem. Három-négy évig. 2009-ig voltam a férjemmel, és utána az volt a terv, hogy akkor jön oda hozzánk a fiam gimnáziumba, az már el volt rendezve, tehát amikor én elváltam a férjemtől, ott maradtam egy szál magam, akkor jött ki a fiam gimnáziumba, úgyhogy akkor róla már egyedül gondoskodtam.
És miből tartottad el magad, illetve a fiadat? Hogy laktatok? Albérletben? Vagy
albérletben. Aha. Igen,
és kerestél annyit az éneklésből, amiből ezt így fel tudtad tartani?
Hát elég nehezen. Ott a művészeknek kicsit nehezebb a dolguk. úgy általában.
De akkor ezt sikerült megoldanod, a fiat pedig akkor kiboldott középiskolába?
Igen, egy nemzetközi gimnáziumba járt, ahol egy nemzetközi érettségit adó gimnáziumba járt, ahol angolul folyt az oktatás.
És ő már eleve jól tudott angolul, úgy tudott ott beilleszkedni, vagy pedig ott kint tanult meg? És mennyi, hány évig volt ott kint pontosan?
Ő 2 évet töltött kint. Ő egész jól, itthon az általános iskolában már egész jól megtanult angolul, de kint meg nyilván még.
Hát akkor ez neki egy hasznos 2 év volt, nem? Tehát gondolom tökéletesítette az angol nyelvtudását, nemzetközi tapasztalatot szerzett.
Igen, barátokat, igen. Aztán úgy döntött, hogy inkább hazajön, hiányzott neki a család, barátnője lett itthon, és így tovább, és így tovább. És én meg pontosan egy olyan helyzetben voltam ott kint, hogy egy szuper jó kis kéglit szereztem magunknak, akkor már nem Stockholmban, hanem egy picit kijebb, ott az egyik szigeten, és hát ott volt a fantasztikus jó kis ház, gyönyörű szép környezetben, és úgy gondoltam, hogy na hát, itt vagyok egyedül, akkor már megpróbálom megszeretni ezt az országot. Ha már valahogyan ide kerültem, ide hozott a sors, akkor legyen az otthonom. És egy évet tényleg azzal töltöttem, hogy nem panaszkodtam, hogy nekem itt milyen nem jó, meg próbáltam a honvágyamat leküzdeni.
Nyelvet tanultál?
Csak az utolsó évben. Olyan, én imádom a nyelveket, de valahogy a sok-sok évi Svédországban nem volt rá szükségem. Uh-huh. Szinte mindenkivel angolul kommunikáltam, és az utolsó egy évben tanultam meg gyakorlatilag abban a picit kis faluban, svédül. Uh-huh. De nem nekem való az a mentalitás, az a vérmérséklet.
Mert ez milyen mentalitás, hogy milyen vérmérséklet?
Hát ugye nem olyan tüzes, mint a magyar.
Aha.
Nekem legesleg először életemben, és utána mindig az volt a benyomásom, hogy unalmas, unalmas, unalmas. A kaja unalmas, a zene unalmas, a táncuk unalmas,
az időjárás unalmas? Unalmas.
Jaj, arról nem is beszélve. És később sok svéddel beszélgettem, akik ők maguk mondták, hogy ők egy unalmas nép. Tehát ha ők saját magukat unalmasnak tartják, akkor én mi mást gondolnék?
Uh-huh.
Vagy gondolhatok róluk.
És akkor innen...
Innen hazajöttem. Felpakoltam egy kamionra, egy ismerősöm megszervezte nekem, hogy egy 40 tonnás kamionnal hazajöjjek, háztól házig szállítottak.
De abból nem mind a 40 tonna tiéd volt.
A kamionban.
Nem. Én nem is tudom, hogy mit szállított a kamion. Egyébként a sofőrrel nagyon klasszul elbeszélgettünk meg. Hát ez egy érdekes utazás volt, hogy kamionban így jönni Európán, vagy fél Európán, télen, és pont december 17-én az anyukám születésnapjára érkeztem haza, úgyhogy ez nagyon jó volt.
Uh-huh.
Akkor innen jött Csehország?
Aztán jött Csehország, igen, és úgy gondoltam, hogy anyukáméknál megpihenek egy picit. Aztán nyakamba veszem a világot, mert én még Svédországban jöttem rá, hogy egyedül vagyok, ugye akkor nem volt éppen férfi az életemben, a fiam jól érezte magát itt Pesten, és akkor induljunk neki a világnak. Felveszek egy hátizsákot, és gyerünk. Egy laptop, és felfedezem Európát, először Riviera, meg mit tudom én, visszamegyek Svájcba, meg végigjárom a szép világokat, szép helyeket. Aztán el is jutottam Bécsig, és onnan meg Prágába. Oda úgy kerültem, hogy láttam valami ismerőseim, akiket csak online ismertem, szerveztek egy kis találkozót, Hát átugrottam hozzáig. Jó, Prágában leszek 2 hétig, talán, vagy Csehországban, és utána majd megyek tovább. És annyira imádtam ott azt az egészet, hogy ott ragadtam.
Ezt nem csodálom, nekem Prága az egyik kedvenc városom. Imádom.
Igen.
Nagyon szép. Az a belvárosi rész az fantasztikus.
Igen. Meg a vár környéke.
Áruld el, hogy hívták a férfit? Na.
Igen, az is volt benne.
Ezt gondoltam.
Ez egy amerikai, Csehországban élő amerikai fickó volt. Viszont ott már nem csak egy férfi tartott, meg nem csak az, hogy magát a helyet szerettem, hanem egy másik magyar lányjal, vagy nővel is összejöttem, akinek szintén énekel és hegedül. Úgyhogy egy kis formációt hoztunk létre, és akkor kiállítás megnyitókon, fesztiválokon, itt-ott-amott léptünk fel.
Mentetek? Oda mentetek az ilyen helyekre, hogy hello, itt vagyunk, és énekelnénk?
Nem, hát ő azért már sokkal régebb óta ott élt kint, tehát voltak kapcsolatai, és a Magyar Kulturális Intézeten keresztül, meg a Nagykövetségen keresztül, meg nem tudom.
Tehát akkor így, oké.
Meg más zenészeken keresztül hívtak minket. Igen.
És akkor így telt el kint 5 év?
Így telt el Prágában 3 év, utána pedig 2 év Český Krumlovban, Karla Vivariban, meg Lokedben, ebben a 3 kisvárosban. Hát Český Krumlov volt az utolsó állomás, amit nagyon-nagyon-nagyon imádtam. Aztán, tehát a cseheknek az egész mentalitásuk, meg az is, hogy a népi kultúrájuk az valamennyire közel áll a miénkhez. Én ott nagyon-nagyon szerettem lenni. Nyilván csehül is megtanultam valamennyire, és ott otthon is éreztem magam, de valahogy mégiscsak bennem volt az, hogy nem vagyok igazán otthon. Tehát megtanultam én cseh népdalokat, és tudtam velük együtt énekelni, de amikor ők, nekik volt valami mulatságuk, fesztiváljuk, ünnepük, stb., akkor mégiscsak éreztem én azt, hogy nekem itthon Magyarországon van a hazám, a népem, a helyem.
Ez volt az, ami hazavezetett?
Úgyhogy ez már egy ideje kezdett bennem megfogalmazódni. Hát Svédországból egyfolytában hazavágytam. Tehát én azelőtt életemben soha nem ismertem mi az, hogy honvágy. Egy pillanatra sem. Engem mindig izgatott az, hogy hol vagyok éppen, mit lehet felfedezni, mi az az újdonság, az az izgalmas, érdekes dolog, amit a másik helyen látni lehet. Tehát az utazás az nekem mindig ezt jelentette, de Svédországból azonnal hazavágytam. Csehektől nem, ott nagyon szerettem lenni, de úgy lassan-lassan megfogalmazódott bennem, hogy azért mégiscsak haza.
És akkor fogtad, hazaköltöztél, ez volt gondolom egy pár évvel ezelőtt.
Ez 2018 végén volt, 2 lökést adott még 2 másik tényező. Egyik az, hogy az egyik régi táncegyüttesemnek jubileumi műsora volt, 50 éves, nem, mindegy, akárhány éves jubileumi műsora volt, ahol 60 éves jubileumi műsora volt, ahová minket örökifjakat is visszahívtak a színpadra, és hát nekem ott nyilván szerepelnem kell, nem is kérdés, és ez volt az egyik motiváció, ami hazahozott, tehát hazajöttem, jártam a próbákra, meg volt a fellépés, fantasztikus, és így tovább. A harmadik ok, ami hazahozott, egy barátnőm, egy énekes barátnőm, akit érdekes, hogy előtte csak egyetlen egyszer találkoztam személyesen, sok évvel korábban. Azóta a Facebookon tartottuk a kapcsolatot, és ő hívott engem haza, hogy Andi, gyere, itt jó itthon. És úgy volt, hogy nála lakom egy az első pár hónapban, aztán végül is az egészségi állapota miatt nem úgy sikerült a dolog. Az első néhány hét után fogtam a kis két bőröndömet, amivel hazajöttem, és hostelekről hostelekre vándoroltam, mert a félretett pénzemet egy családi történet vitte el, és akkor itthon voltam 2019 elején, vagy első felében valahogy, mondom, két bőröndel, szállás, munka, karrier, pénz nélkül, úgyhogy újra kezdtem még.
41 néhány évesen, ugye?
Igen, hát az már, igen, az már úgy inkább 50 volt.
Uh-huh. És akkor elkezdtél újra utcazenélni?
Azt is, meg mit csináltam még? Igen, és közben építettem újra a hazai karrieremet, mert azért voltak nekem itt régebbi kapcsolataim, zenészek, szervezők, úgyhogy amikor elkezdtek már úgy jobban menni a dolgok, fesztivál, ilyen fellépés, olyan fellépés, stb., étterem, hát akkor beütött a Covid. Az teljesen lenullázott. Akkor nyelvi munkák segítettek át a lezárás hónapjain. Fordítottam meg oroszból, na ezt képzeljétek el, oroszból fordítottam.
Akkor nem volt haszontalan az általános iskola.
Igen. Ami, hát azóta is használtam egyébként a cseheknél.
Van itt, aki tud oroszul.
Ja, persze. Udarenje v ruskom jazyke, očem vas ni vapros.
Ó, te már is egy csicsenyit. Ja, és akkor azóta itt vagyok.
Uh-huh. Ha jól tudom, akkor ebbe avasan...
Bocsánat. Bocsánat, ezt még hagyjam el. Tehát 2010, még a Covid elején, vagy mi előtt, tehát így 19-ben volt egy jó pár hónap, amikor vaciláltam, hogy én most itthon maradjak, vagy újra hátamra vegyem a világot, vagy a hátizsákot, és elinduljak, mert hát akkor elég nehéz volt az, hogy vándoroltam hosterről hosterre, apartmanról apartmanra, és elég nehezen indult be, hogy az éneklésből újra karrier legyen. Tehát, hogyha már egyébként is így ezt az életformát élem, akkor már induljak el, és tényleg járjam be a világot, amíg még lehet utazni, amíg még bírok utazni, vagy pedig maradjak itthon, és tényleg koncentráljak arra, hogy letelepedjek, és fellépések, stb. Tehát ezt nem nagyon tudtam eldönteni egy pár hónapig. Aztán jött a COVID, és akkor meg nem is lehet utazni egy darabig.
Eldöntött a helyetted?
Szóval nem volt kérdés, igen. De nem bántam meg, hogy most itthon vagyok.
És uh-huh. Most, hogy vége a COVID-nak, tervezed újra fölvenni a hátizsákot?
Hát rövidebb időkre mindenképpen, persze. Hát a világ csavargás, meg úgy egyáltalán az utazás, az szerintem én majd csak akkor fogom abba hagyni, amikor már nem bírom fizikailag.
És neked mi szól amellett, hogy Magyarországon élsz? Vagy mi az, ami miatt te most már akkor inkább oda akarsz kötődni?
Hát ami nekem nagyon hiányzott, és a cseheknél is, az a nyelv, a közösségi idetartozás érzése. Tehát ez tudom, hogy ezt nem mindenki érzi így, de sokan igen, hogy nem ez a melveregető vagy meldöngető magyarkodás, hogy tehát nincs kint magyar zászló a házamon, de az, hogy egy viccet, vagy egy verset, vagy egy szófordulatot, azt csak mi magyarok értünk meg, és nem lehet lefordítani más nyelvekre, vagy itt vannak a dalaink, a népzenénk, a táncaink. Hát én 15 évig néptáncos voltam, nekem az volt az életem.
Uh-huh. Tehát a kulturális gyökerek végül is nagyon...
Igen, egészen pontosan, igen, nagyon jól megfogalmaztad ezek. Uh-huh. És hát nyilván a család, a szüleim már illetve már akkor csak az anyukám, ő már idősebb, és akkor jó közelebb lenni hozzá. Meg ez a sok-sok régi barát, azért még mindig itthon vannak a legtöbben, akiket ismerek.
És mivel foglalkozol ma, mostanság? Mert jól tudom, akkor ugye még mindig szoktál utca zenészkedni, és igen, még? És igen, akkor fellépések, igen. Amikor...
Hát azok is úgy ritkán vannak, de én megmondom nektek őszintén, én a COVID után, amikor már újra beindultak a rendezvények, és ugye teljes erőbedobással elkezdtem szervezni a dolgaimat, egy idő után feladtam, mert annyi falba ütköztem, amiatt, hogy nem vagyok beoltva, hogy nem léphetek fel, hogy azt mondtam magamnak, hogy jól van, az utca az ott van, én azt tudom, és akkor nekem nem kell energiát belefektetnem abba, hogy kilincseljek, kopogtassak, háromszor könyörögjek, és akkor majd valamikor hónapok múlva lesz egy valamiből fellépés, hanem ha valaki Gerák Andrea művésznőt akarja hallgatni, vagy hallani élőben, akkor ezt tudja, hogy hol talál meg. Tehát nekem így 50 akárhány évesen, egészen pontosan 50 éve lesz jövőre, hogy először színpadon álltam, mint kis balerina, meg az óvodában a nagy, legnagyobb műsoron szólóénekes. Tehát 50 éves színpadi múlttal a hátamon én nem fogok már könyörögni, meg megalázkodni. Természetesen nyitott vagyok lehetőségre, és én is valamennyire aktív vagyok, de nem fektetek bele óriási energiát.
És a jövő? Tehát, hogy tervezed a jövőt, vagy...
Persze, azért tehát a színpad, meg egyéb rendes fellépések azért benne vannak a képben, meg mellette online is csurrannak, cseppennek dolgok, tehát a dalaim fent vannak a iTunes-on, Spotify, mit tudom én hol, tehát onnan életem végéig, meg ha már én nem leszek, akkor is csordogálnak a pénzek majd a fiam számlájára, sőt, fotóim is vannak. Másik dolog, amivel foglalkozom, fotó, ilyen, hogy hívják ezt, ajándék, merchandise, fotós ajándéktermékekből is vannak bevételeim, illetve igyekszem több lábon állni. Nemrég kezdtem el egy egészség, illetve szépségápolási termékekkel foglalkozó üzletet, úgyhogy azt tanulgatom. Abból is ilyen jogdíjszerű, passzív jövedelmekre számítok. Úgyhogy ez a jövő, amit ebben a pillanatban látok.
Oké, köszönjük szépen.
Ha olyan a helyzet, hogy semmi nem jön be, akkor még nyelvi munkák még mindig ott vannak talomban. Tehát fordítani nyelvi lektorálást, mert azért magyar nyelvből is ilyen nyelvtannáci szinten jó vagyok, tehát ilyesmit bármikor.
Köszönjük, kerek a történet.
Igen, kerek így, igen. Én azt kívánom neked, hogy a jövőben azért minden ugyanakkor jön, ami a számodra a legjobb és legideálisabb.
Köszönöm szépen. Érdekes, hogy ezt mondod, mert én is ezt szoktam kívánni másoknak.
Hát nem,
az,
de ugye.
Ez a legjobb kívánság.
Hát mert ezt nehéz ugye konkretizálni, tehát az, hogy most ez vagy az történjen. Tényleg sokszor az embernek még hónapra is úgy alakul az, hogy mi az, amit úgy szeretne valójában, mi az, ami éppen aktuálisan úgy jobban motiválja, vagy aminek jobban örülne. Mert tényleg azt kívánom neked, hogy kalandos évek után ugyanúgy legyenek kalandos éveid a jövőben is, de mindenféleképpen olyan legyen, amit élvezel és szeretsz végig. Én nagyon örültem egyébként, hogy meghallgathattuk a te kis élettörténetedet. Betekintést nyújtottál számunkra itt ebbe a közel 20-25 éves időszakba a te életedből, és nagyon jó volt hallgatni, és olyan dolgokat, én személy szerint olyan dolgokat hallottam, meg olyan életutat ismerhettem meg, ami hasonlóval én még személy szerint nem találkoztam, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
Igen, én is csak csatlakozni tudok ehhez. Nagyon egyedi volt, abszolút egyedinek. Nem volt még ilyen interjúnk egyébként, és ugye én pedig azért tudtam nagyon rácsatlakozni, mert ez a, mondom, kicsit...
Hasonló vonal.
Igen, csak nem zenélésben. Ugye én nem a hangommal kerestem a pénzt, hanem azzal, hogy értékesítettem valamit, és...
Igen. Na látod, nekem viszont az menne nehezen.
De aha, tulajdonképpen mind a ketten értékesítettetek valamit.
Így van, így csak van. Más a formája.
Igen. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog volt. Nem a szokásos 8-tól 4-ig, ugye, tehát hogy az van a háttérben, hogy dolgozok, és akkor karriert építek ilyen formában, hanem tényleg így szabadon, mint egy madár.
Vándormadár, ráadásul.
Így van, tudok repülni, ide repülök, oda repülök. Ja, nagyon érdekes.
Dalos madár, egy dalos pacsirta.
Dalos pacsirta, igen.
Azok pont nem vándorolnak jellemzően.
Aha. Úgyhogy köszönjük szépen ezt.
Köszönöm. Nekem meg menet közben megválaszoltad az összes kérdésemet. Mindig fel akartam tenni valamit, erre azzal folytattad. Én voltam az, aki gyakorlatilag megkapott minden választ tőled.
Igen, úgyhogy gyerekek, Gerák Andrát hallottuk. Még egy kérdés.
Igen.
Hogy a hallgatók hol tudnak téged meghallgatni, rákeresnek csak Spotify-on, hogy Gerák Andrea, és akkor ott vannak a dalaid, vagy van egy weboldalad is?
Weboldalam ebben a pillanatban nincsen, de Spotify-on, iTunes-on, YouTube, Facebook, mit tudom én, hol.
Aha, tehát ha beütik a neved, akkor Amazon. Megtalálunk.
Igen, Gerák Andrea, vagy Andrea Gerák.
Andrea Gerák. Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm, és további jó csavargást, utazást kívánok annak, akinek olyan kedve van.
Szia, Andi,
köszönjük.
Ja, köszönjük.
Na, gyerekek, hát akkor ez volt Andrával az interjú, beszélgettünk vele egy jót.
Egy újabb érdekes életbe betekintés.
Igen, ezzel egyetértek. Ilyen élettörténetet személy szerint én még nem hallottam, úgyhogy ez jó volt, én élveztem.
Ismersz egyáltalán bárki mást, aki utcazenész? Vagy
igen, a Hevesi Tamást, amint már említettem. Mármint személyesen nem ismerem,
na ez a...
de tudom, hogy utcazenél.
Én arra lennék, nagyon sok mindenre kíváncsi vagyok, amit nem kérdeztünk meg tőle, most így ilyenkor jutnak eszembe ezek a dolgok, ugye, de az egyik az talán az, hogy oké, ugye egyrészt maximális csodálatom azért, ezt talán lehet, hogy elmondtam neki, lehet, hogy nem tudom, hogy én azt hiszem, nem tudnék ilyen életet élni, hogy napi szinten felkelni reggel, mert éltem ilyen életet évekig.
Ezt akartam mondani, hogy csináltad?
Csináltam évekig, de nem szerettem. Tehát volt egy része, amit szerettem, de amúgy nem szerettem. Tudod miért nem? Kettő oka van. Az egyik az, hogy egyedül voltam, tehát nem volt egy csoport, nem voltak ugyanolyan emberek, akik a barátaim, akik ugyanazt csinálták volna. Itt neki mondjuk ugye ilyen szempontból klassz, mert ugye említette a néptáncot, ezek azért jellemzően társas tevékenységek. De maga az utcazenészség az nem feltétlenül sőt, a legtöbb az nem társas, az egyedül csinálod. Tehát ott felkelni reggel, iszonyú szellemi energia kell szerintem ahhoz, hogy kimenjél és élj a hivatásnak hívhatjuk ezt, amikor valaki egy művész, és mert ugye van, aki kimegy mondjuk Barcelonába a főtérre, és akkor ő portrékat fest, vagy rajzol, vagy beáll egy bizonyos pozícióba, és akkor nem mozdul meg, csak akkor, amikor bedobnak egy ilyen...
Azt nem értékelem semmire, amikor valaki csak áll, mint egy szobor.
Igen, ez számomra egy érdekes dolog, lehet, hogy valaki... Én sem vagyok attól elragadtatva. Egyébként aha, szerintem például egy jó utcai...
Pantomin? Az a pantomin, a szobor?
Hát ahhoz mozgás is jár.
Igen, igen. De én szerintem azok, akik ilyen portrékat festenek, vagy rajzolnak, szerintem azok, én azt gondolom, azok tök jó kereshetnek.
Gyanítom, hogy igen, mert...
Tehát azok szerintem sokkal jobban, mint az utcazenészek.
Uh-huh. Elkérik az árat.
Aha. Oké, én ezt értem, csak ugye ő magába azt tudott, hogy reggel, jó, és mondjuk igen, ők többen is vannak, és általában megfigyeltem, hogy itt csapatba gyűlnek, és akkor úgy rajzolnak egyébként. De úgy, tehát a kérdésem ugye az, hogy tehát ez, hogy reggel felkelsz, és akkor mész ki, és csinálod, aztán lehet, hogy csak az én fejemben van ez, és Andrea nyilván teljesen másképp éli ugye ezt meg, de pontosan emiatt, ugye, mivel nekem korábban volt egy jó pár ilyen év az életemben, amikor ilyen utcai ügynökként dolgoztam, én maximális csodálattal adozok neki, mert minden reggel úgy keltem fel, hogy úristen, ma azt sem tudom, hova megyek, hány darab szakácskönyvet árultam akkor, meg volt egy női neszeszereket, hány darabot fogok eladni, meg ilyesmi, és szóval őrület volt. Csináltam egy jó pár évig, nem tudtam, nagyon sok mindent nyertem vele, de nem tudtam megszeretni, mint egy szakmát.
Én sem tudnám. Aha. Tehát el nem tudnám képzelni, hogy én női neszeszereket áruljak valakinek. Tehát valami olyasmit adjak el,
ami... Árultam szakácskönyveket
okay,
is.
De olyasmit árul, én is árultam dolgokat. Tehát aha, voltam üzletkötő. Jártam egy furgonnal, üzletről üzletre.
Igen, az más. Az nagyon más.
De akkor is kellett hoznod egy olyan mennyiséget, ami...
Kvótád volt. Így van. Meg minden, ja. Egyfajta létbizonytalanság.
Igen, de akkor egy olyasmivel foglalkoztam, amivel, hogy mondjam, tudtam azonosulni, tehát azokat a dolgokat, amiket eladtam, uh-huh, azokat én magam is fogyasztottam, ezek minőségi élelmiszerek voltak. Uh-huh. Tehát, de női neszeszert nem igen használok, tehát erről úgy beszélni egy másik embernek, mintha én értenék ez a dologhoz, ez egy kicsit nekem nem megy.
Ha mondjuk megáll melletted egy ilyen Harry Davidson-os motoros banda, tudom, és akkor oda mész hozzá, hogy
jó napot kívánok.
Megpróbált fővenni ugye az ő stílusok, hogy szevasztok, srácok.
Női neszeszer érdekel.
vannak egyébként ilyen sztorik, de most erről nem beszélgetek, mert most ugye itt nyilván nem én vagyok a téma. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy igen, tehát Andreának az életútját én maximálisan csak csodálni tudom, hogy ezt így végig tudta vinni. Engem az érdekel, hogy mi van akkor, amikor így utcazenészként eljön mondjuk az ilyen, eljönnek a nyugdíjas évek, ugye? Tehát amikor valaki már ilyen 60, 65, 70, akkor mi van?
Mondjuk egy hegedűművésznél még el tudom képzelni, hogy oké, működik. Számomra inkább az volt a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha bejön az a nagyon rossz idő, tudod?
Aha, az a nagyon
esik,
hideg.
Ónos eső, stb. Nem, és nem tudsz kimenni.
Ónos eső.
De várjál, akkor...
Nem tudsz kimenni az utcára pénzt keresni.
Akkor kívánjunk egy jó erős 30 kilométeres szelet is, már. Az jó, mert a szávora viszi a hangot. Tehát.
Ami mindig arra fújja, merre éppen fordul.
És igen, és amitől a real feel, az legalább egy 5 fokkal kevesebb.
Na jó, viszont megvan a pozitívum, hogy le lehet húzni délre, mint a költöző madarak, mit tudom én, Szicíliába, ahol ugyanakkor még, mit tudom én, 17 fok van.
Igen, csodálkozom, hogy Barcelonában nem is volt egyébként a Andi, mert én ugye Barcelonában jártam, és ott nagyon sok ilyen utcai, hogy hívják, volt művészek, rajzoltak, festettek, akkor ezek, amiket mondtam.
A világ sok nagyvárosában vannak, tehát mindenhol csak nem.
Érdekes, lehetett. Egyébként Szicíliában keveset láttam.
De Barcelonában az egyik, de ez az utca, ez a sétáló utca, ez gyerekek, ez brutál. Tehát ez nem olyan, mint a Váci utca, vagy mint itt Koppenhágában, itt is hosszú a sétáló utca, hanem ez egy ilyen nagy, hosszú, egyenes út, és végig tömve, legalábbis nyáron, végig tömve ezekkel a mindent csinálunk, mindenfélét csinálunk, és szórakoztatunk téged, tehát mint egy nagy cirkusz igazából. Nagyon klassz volt, úgyhogy ezért csodálkozom, mert hát nyilván oda amúgy meg Barcelona az egy nagy turisztikai város, ugye rengetegen járnak oda. Úgyhogy.
Igen, de ha én jól értelmeztem, akkor ugye Andi nem azért ment városra vagy országról országra, mert hogy ilyen turisztikai időszakosan, hanem ő ugye hosszabb ideig is élt ott.
Igen.
Tehát mondjuk a Spanyolország nem volt neki úgy célpont, és hát ugye hallhattuk, hogy azért mindegyik állomásnak úgymond volt valamiféle motiváció, de így van. És nem volt egy Don Juan from Spain.
Á, valószínűleg.
Aki segített volna ezt a fajta döntést meghozni. Jó. De én nagyon örülök annak, hogy ezt a kis életútat megismerhettük.
Igen.
Úgyhogy szerintem ez egy ilyen...
Legyen ennyi.
Kerek egész volt.
Na igen, hát akkor ez így kerek volt, ugye?
Számomra igen.
Abszolút.
Nagyon jó. Hát gyerekek, akkor ennyi fért a mai adásba. Mi jól éreztük magunkat veletek, reméljük ti is jól éreztétek magatokat. Írjatok nekünk az ötletkukac.külföldrementem.com e-mail címre, hogy mit gondoltok az adásról, miről akartok hallani. Ha van bármi témaötletetek, írjátok le és küldjétek el nekünk.
És emellett hangüzenetet is küldhettek a weboldalunkon keresztül, melynek a címe www.külföldrementem.com, illetve lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Külföldre Mentem a Gyövököt, És tudjátok, van a Facebook csoportunk is, csatlakozzatok hozzá, annak is az a címe, hogy külföldre mentem, majd jövök, pontosabban neve nem a címe, keressetek rá a Facebookon, tehát külföldre mentem, majd jövök.
Így van, még egyszer, jó volt veletek, jövő héten újra ugyanitt, és aki látta a Free Guy-t, az érteni fogja, don't have a good day, have a great day!
Így van, sziasztok, sziasztok! Peti vagyok, Peti vagyok!
Have a great day, sziasztok!
Ciao, ciao, sziasztok!
Na és akkor, hol vagyunk?
Most ébredtél?
Na gyerekek, hát akkor, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a VIP szobában. Legyen kedves mindenki helyet foglalni, bárhol, ahol szimpatikus.
Sziasztok!
Élvezzük a zenét, a relaxot, pezsgő és koktélok behűtve.
Én csak ilyen fúrias,
mai ajánlatunk. Ismét egy elegáns Sherry Lime Virgin Ricky's.
Jöhet, jöhet, fogalmam sincs, miből áll, mi van benne, de mondjad.
Menta, gránátalma, citrom, lime és a szóda keveréke.
Csodálatos, akkor kérek egy alkoholmentes sört.
Hát ez a, ja. Azt hittem, mert hogy ez is alkoholmentes, ugye?
Na, nyitott, gyorsan valami.
A VIP szobában, ahol meg lehet ismerni egymásnak az elmúlt 4-5-6 napját, és azoknak is az eszenciáját, hogy kivel milyen csodálatos dolog történt, meséljetek, hogy hátra tudjak dőlni kényelmesen. Töltsétek ki az időt, kérlek szépen. Na.
Kiszállító fiú lettem a cégnél. Rájöttek, hogy tudok ilyen szép, nagy, platós autókat vezetni, úgyhogy megbíztak mindenféle nehéz vasdarab szállításával, értsd ez alatt gépek, stb.
Uh-huh. Na figyelj, ja, jó, az is igen. Igen, nekem közben egy szó járt a fejembe, és erről akartam veletek beszélni.
Na.
Hogy szerintetek recesszió van? Vagy közeleg a recesszió? És hogyha igen, akkor mit jelent nektek ez, hogy recesszió?
Hát én megpróbálom meghatározni a szó jelentését, amennyire én tudom, hát ez gyakorlatilag szerintem ilyen gazdasági visszaesés, tehát aminek ugye az a manifestációja.
Még hogy... több idegen szót.
Tehát, hogy úgy jelenik meg, így igaz, az minden hétköznapi ember életében, hogy drágábbak a dolgok, nehezebb hozzájutni dolgokhoz.
A munkahely bizonytalanabb.
Így van. És egy ilyen bizonytalan mindennapi környezet, munkahelyi környezet, és általában a recesszióban szoktak ugye a tőzsdei dolgok is bezuhanni.
Igen, de ez néha pont ellenkező. Tehát néha a tőzsde az nem követi ezt a dolgot. Hanem...
Hát azért a nagy recessziók idején sosem fölfele mennek a tőzsdei árak.
Igen, csak mivel nem... néha nem kapcsolódik szorosan a gazdaság állapotához a tőzsde, néha ez ellenkezőképet mutat.
Igen, de a recessziót azt mondhatjuk azt, hogy azért az egy nagyobb gazdaság.
Így van, ilyenkor mennek tönkre a cégek. Tehát ez
lenne a gazdasági válság? Egyfajta gazdasági válság? Na csak azért kérdezem, egyébként figyelj, igen. Most felolvasom, jó, hogy aztán utána mondom, amit mondani akartam. Recesszió az egy olyan időszak, amikor a kereskedelem és az ipar nem működik jól, és nagyon nagy a munkanélküliség, gazdasági visszaesés kötőjel pangás van. Na most a szónak az eredete a latinból jön, a recesszió, visszahúzódás, meghátrálás, ugye a re az a vissza, és a cédo az a megy, mozdul, tehát visszamegy, visszamozdul. Tehát a latinból jön, ugye, tehát ebből a visszahúzódásból, meghátrálásból. Az volt a meghatározása, hogy a gazdaság, a kereskedelem és az ipar nem működik jól. Akkor most kérdezném én tőletek, ugye azt kérdeztem, hogy recesszió van-e, hogy amikor te többet fizetsz egy termékért,
igen,
Tehát ilyen bődületinfláció van, ugye ezt tudjuk, ugye?
Én lazán mondanám, hogy 30%-a, hogy a bolti árakat figyelem.
Vagy még több bizonyos termékeknél, ugye? Tehát te többet fizetsz, akkor az állam az mindenképpen ugye az áfa miatt nagyobb bevételekhez jut. Ugye? Tehát egy magasabb
30%-kal megnövekedett áfa is.
Így van, tehát az állam bevétele megnövekszik. A cég bevétele, aki gyártja az adott terméket, és te megveszed, mert mondjuk élelmiszer, ugye, mert az élelmiszerek ára ment föl, te megveszed egy 30-40-50%-osan magasabb áron a terméket. A cég bevétele, aki gyártja, akkor az növekszik a cég bevétele?
Nem egyértelműen, ugyanis jelenleg energiaválság van, tehát ez azt jelenti, hogy maga az energia, amivel előállítják, többe kerül. Tehát gyakorlatilag nem biztos, hogy a gyártónál ez jelentkezik valamilyen szinten. Hát legtöbben megpróbálják valamilyen szinten benyelni, mert azért Kína még versenytárs. Éppen most beszélgettem a főnökömmel, aki azt mondta, hogy ő nem mer jelentősen árat emelni, mert a konkurensei se emelnek árat. Mi mondjuk nem élelmiszer területen mozgunk, hanem mit tudom én, kerti gépek.
Aha, tehát akkor de a cégek hogyan orvosolják ezt? Elkezdenek többet termelni, vagy pedig ténylegesen akkor visszahúzódnak?
Az én főnököm konkrétan azt mondta, hogy ő nem húzódik vissza, megtartja az embereit, mert nem akarja azt, hogy ha ez egy-két év múlva elmúlik, akkor ott álljon emberek, szakemberek nélkül, akik tudnak neki dolgozni. Tehát épeszű ember, ha vissza is húzódik, akkor esetleg azon a területen húzódik vissza, hogy csökkenti a kiadásait valamilyen szinten, de nem csökkenti magát a cégét.
Ti kevesebbet dolgoztok?
Egyáltalán nem.
Én nem.
Több a bevételetek?
Több, igen. De egyébként a kérdésedre válaszolva, mint még az előtt akkor... tettél föl, az hagyj válaszolja már meg, légy szíves, hogy ugye mondtad, hogy ugye drágábban adják a termékeket, hogy akkor ugye nekik is több bevételük van. Azért én azt gondolom, amikor így ilyen drasztikusan megnövekednek a termékek árai, illetve a szolgáltatások árai, tehát ténylegesen nagyobb ugye ennek az adó tartalma is, de szerintem nagyon nagy mértékben csökken ugyanakkor a mennyiség. Tehát lehet, hogy mit tudom én mondjuk a kókusztej az most 20 korona helyett, most csak mondok valamit
25,
és ugye abból több pénz megy az államkasszába, csak lehet, hogy eddig eladtak, most csak mondok valamit 1000 kókusztejet egy nap alatt, és lehet, hogy most csak 500-at adnak el, mivel hogy inkább az emberek, hogyha spórolnak, akkor ugye nyilván az ilyen luxus, tehát nem az alap dolgokon kezdik el a spórolást. Tehát én is először csak a hátsó kertben lévő jacuzzit zártam el, hogy ne bugyogjon egész nap, tehát a másikat azt nem. Nálunk is az így
most van. Már a vizet is újra hasznosított belőle.
Hát így van, most már úgy pörök, hogy a két jacuzzit összekötöm, tudod, és akkor amikor ebbe vagyok, az átszivattyúzó, oda a vizet, szóval így ilyen forgórendszer van otthon.
Tehát akkor, hogyha az emberek nem húzódnának vissza, hanem ugyanúgy megvennék a 25 koronáért a hogy hívják tejet, mert megengedhetnék maguknak azáltal, hogy mondjuk többet dolgoznak, és több pénzt keresnek, akkor nem következne be, ugye ez a recesszió. Hát mert ugye ez azt mondja, hogy a recesszió az, amikor a kereskedelem meg az ipar nem működik jól.
Igen, bár nyilván én ezt olyan nagyon mélyen nem tudom kibontani, lehet, hogy egyébként a valós megoldása,
megfejtése,
pont ezzel akartam kitérni, tehát lehet, hogy a valós megfejtése nem is kell, hogy olyan bonyolult legyen, de biztos vagyok benne, hogy egy ilyen recessziónak a nagyon nagy mértékben rányomja a bélyegét az, hogy az ember mit hall, mit olvas. Tehát lehet, hogy nagyon sokan nem is érzékelnék ezt, hogy minden nap életben annyira erősen, mert mondjuk úgy állnak anyagilag, hogy oké, drágább kifizeti, pont aztán nagyjából elfelejti, de vagy állandóan ez jön szembe interneten, rádióban, gondolom tévében, stb. Ez már önmagában odarakja az ember elé, hogy úristen, most itt baj van, és akkor az ember hát ha mindenki azt mondja, hogy baj van, akkor tényleg baj van.
Azt figyeltem meg, hogy az áremelés az gyakorlatilag egyik napról a másikra történt. Ha most abból indulok ki, hogy fölemelik mondjuk a gázárat, akkor a termelő, aki mondjuk a csirkefarmot azzal fűti, nála igazából ez az áremelkedés valamivel később kéne, hogy jelentkezzen. Viszont a kereskedő kihasználja azt, hogy akkor most emelek árat, hiszen mindenki árat emel. Tehát gyakorlatilag a termelőnél valamivel csúszva kéne, hogy jelentkezzen ez az áremelés.
Én értem, én igazából csak arra vagyok igazából kíváncsi.
Ez egy ilyen egymást gerjesztő folyamat. Ő árat emelt, akkor én is árat emelek. Tehát igazából megelőzi a valószínűleg közvetlenül részben a médiának, megelőzi a tényleges, szükséges áremelést.
Igen, igen. Én valójában arra vagyok kíváncsi, hogy tudunk-e védekezni úgy a recesszió ellen, vagy tudnánk-e egy ideális világba, hogyha minden egyes ember pontosan tudná azt, hogy mi az, hogy recesszió, tehát hogy a kereskedelem és az ipar nem működik jól, és azt mondja, hogy megteheti, hogy vagy többet dolgozik, vagy több értéket állít elő valamilyen formában, ezáltal több lesz a bevétele, mert nem mindenki munkával keresi ugye a pénzét, és akkor ezáltal gyakorlatilag, ha ezt tömegek tudják megvalósítani, és vállalatok is meg tudják valósítani, akkor gyakorlatilag a recessziót azt el lehet így ilyen formán kerülni. Tehát a média ilyen téren nem ér célt, mert ugye nyilván ezt folyamatosan nyomják bele a fejekbe, szerintem.
Az a baj, hogy a médiának van egy olyan hatalma, hogy bele tudja nyomni a fejekbe, de igazából ez a válság, ha válságnak hívjuk, akkor legjobban megfogalmazva, ez egy energiaválság, ami ellen te nem tudsz mit csinálni, mert fűteni fogsz, világítani fogsz otthon.
Hát én ezt mondom, hogy ugyanúgy kifizeted azt az összeget.
Igen, de a hó végére elszegényedsz, hogyha nem ésszel csinálod a dolgaidat.
Aha.
Rád fogják nyomni, de neked szűnik meg a tartalékod, vagy az a pénzalapod, amiből te esetleg
vásárolni tudsz.
Vagy félre tudom tenni azt a pénzt, ha ne egy isten történik valami a kocsimmal, vagy egyéb.
Érdekes, jó van.
Tehát valamennyire tudsz védekezni, hiszen én továbbra is vásárolok. De...
Tehát te úgy védekezel magyarul, hogy vásárolsz, nem húzódunk vissza, ugye? Tehát nem húzódsz vissza.
Nem különösebben. Aha. Korábban is megnéztem azt, hogy indokolatlanul drága dolgot ne vegyek, ha
igen, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók például, hogy kevesebbet vásárolnak-e, vagy úgy, tehát hogy nem is az, hogy kevesebbet költenek-e, mert nyilván az áremelkedések miatt nem költesz kevesebbet, hanem hogy kevesebbet vásárolsz-e mennyiségre, kevesebb terméket veszel-e meg azáltal, hogy most mondjuk ilyen megemelkedett árak vannak.
Annyiban igen, hogy nem töltöm fel a hűtőt olyasmivel, amit utána ki fogok dobni. Ennyiben egy kicsit átgondoltabban vásárolok.
Úristen, ne is mondd ezt, én tegnap mondtam otthon, hogy annyi kaját, meg ilyen szírszar dobálunk.
Erre találtam ki a Kilincs nevű applikációt, emlékeztek? Amit fogod, és látod, hogy három nap múlva lejár, kirakod a Kilincsre.
Nem csak olyan kaját is, tehát ami így a hűtőben nem kerül felhasználásra, de olyan, amit mondjuk adott, meg volt főzve, el volt készítve, és akkor ettél belőle egyszer, akkor berakod a hűtőbe, és akkor 2-3 nap, oké, azt már nem eszem, meg kidobom, hogy egyébként, ha ezt forintosítanám, hát baromi sokat.
Hát ez az egész világon, ezzel nem vagy egyedül, hát Amerikában is ez iszonyat mennyiségű.
De jó, akkor folytatjuk.
Nagyon nagy mennyiségű pazarlás van. Én mondom, erre találtam ki ezt a Kilincs nevű applikációt, hogy fogod, kirakod a Kilincsre, valaki ott mész a mobiltelefonnal, ott látod, hogy na itt van, innen el lehet hozni, és akkor felmész, elhozod, ingyen van. Mert Amerikában egy csomóan ugye...
Jönnének ott a húsok, meg pörköltek, azt ki tudja, hogy éppen hogy kaparta vissza a tányéjáról,
nem,
a mócsingos húst, hogy visszaköpte.
Nem, de egyébként úgy adnád tányéra. Oda szerintem, úgy adnád oda, hogyha már kidobsz valamit, úgy adnád oda, hogy na ezt odaadom, mert tehát hogy érted, azért csak úgy adnád oda, hogy ilyen szarokat nem adsz oda.
Biztos vagyok benne, hogy az emberek 98%-a ezt így csinálná, de biztos, hogy lehetne látni egy-két meglepődött arcot.
Ingyen vagy olcsón elvihető,
így van, igen. Ja, na jó, van, oké, hát...
Én egyébként, amikor ezt mondtad, arra gondoltam, hogy kiírod a hűtőajtóra, hogy mi fog lejárni 3 nap múlva.
Aha.
Nekem egyből ez ugrott be. Erre nem emlékszem, hogy azt említetted nekem.
Mert a Vikinek nagyon lelkesen meséltem róla otthon. Persze,
az már majdnem olyan, mintha én is tudnám.
De igen, mert meg lehetne azt csinálni, ugye ebből kifejlődhetne egy olyan iparág, ezt még két gondolat, ezt gyorsan elmondom, hogy oké, elviszed, ugye ingyen van, elviszed, és hogyha ki van fejlődve az applikáció rendesen, akkor ott lehet ugye értékelni a különböző, amit kapsz, ugye, és akkor képzeld el azt, hogy valaki olyan ember, aki mondjuk most nem tudok más mondani, de mondjuk kerekes, kocsis és otthon van egész nap, viszont nagyon szeret főzni, meg jól is főz, az kérlek szépen, az meg tudná azt csinálni, hogy megfőzött egy nap 10 adag, nem tudom, valamilyen fajta kaját, mondjuk indiai emberről van szó, akkor indiai kaját, és te mész hazafelé, és tudod azt, hogy ott nála nagyon jó indiai kaja van, megnézed a kilincsen, ki van rakva, hogy van még 7 adag belőle, be van csillagozva, hogy 4,8-as, te tudod, hogy azt nagyon szereted, átutalod ugye, hogy hívják, on telefonon keresztül ki tudod fizetni, kifizetsz 3 adag kaját, és akkor neki már ott a kis rendszerébe jelzi, hogy 3 adagot már el is adott, és akkor egy csomó ember tudna így megélni ebből igazából így saját magának.
Én palacsintát csinálnék, mert az úgy jó, hogy eláll az...
Igen, csak te messze laksz tőlem, tehát hogy menjek el palacsintáért?
Hát igaz.
Na de őszintén nem mennétek el, hogy egy ilyen igazi...
Egyébként érdekes.
Egy indiai családhoz, ugye, aki valami olyan kaját főzne, vagy egy igazi olasz családhoz, aki tényleg tudja, hogy kell bolonyait készíteni, és az olyan bolonyait készít, érted? Én csak a szívesebben fizetnék egy ilyen személynek, mint hogy be egy étterembe, és vagy a Voltról, vagy valahonnan rendelni, érted? Én szívesebben fizetnék. Csináljuk meg ezt az applikációt.
Vagy hogyha ez alapján valaki megcsinálja, akkor kérjük ezzel, támogassa, külföldre mentem vagy őket.
Ezt nem fogja senki megcsinálni, ezt én csinálom meg, kérem szépen.
Most, hogy elmondtad,
akkor se csinálja meg senki. Nem csinálhatja meg senki.
Nyugodtan csinálja.
Jó, csinálja meg bárki, versenyezzünk. Én már elkezdtem a fejlesztését, hozzatok be.
Ja, pont, na. Ennyi, kész.
Le van.
Jó van. Na, gyerekek, Hát akkor...
Hát ez egy ilyen nap volt, úgyhogy...
Ennyit a VIP szobáról?
Ennyit
mára?
Szerintem, aha. Van nektek bármiféle mondani valótok, ami belétek szorult és szóbeli?
Van, nem tudom, én most olyan kedvemben vagyok, hogy most úgy beszélnék, remélem, hogy a hallgatók jól érezték magukat. Kb. Ennyi. Annyit mondanék azért, hogy nagyon érezzük már azt, hogy kameráznunk kell, úgyhogy nagyon-nagyon rajta vagyunk ezen a kamera témán, gyerekek. Kamerák azok már itt vannak. Még egy kicsit a szoftverrel kell ügyeskednünk, de most októberben már fogjuk a szárnyainkat bontogatni, és lesznek videós, elkezdjük a videós adásokat.
Élő videós adásokat. Én nekem az a gondolatom, és ezt a srácok felé is ugye szeretném majd így erősen nyomni, ha lehet így fogalmazni, hogy egy élő legyen. Tehát és nem csak az adásokat szeretnénk, hogy élőbe menjen és nézhető, hanem az adás előtti felkészülési pillanatokat.
Úgyhogy
így van.
Abban néhányat kiad.
Ahogy látjátok, ahogy jött az öltözőbe, tudod, sminkek, a fodrász, stb. Jönnek a motyvák, akik ilyen a irodai masszázs, hogy
a feszültséget kimasszírozzák belőlük.
Hát belőle, de...
Az legalább 3 óra lenne.
Az a 24, tehát az a éjfél utáni műsor, de alapvetően tényleg készülünk erre. Én azt gondolom, hogy a jövő héten meg is fogjuk csinálni az első ilyen próbaverziót.
De bátrak vagyunk.
Ami azt jelenti, hogy a próbaverzió az, hogy a kamerákat tehát így megpróbáljuk így tényleg leszesztelni, és a rákövetkező héten, tehát én nagyon azt szeretem, hogy 2 hét múlva már lehessen minket látni. És aki akar, az fölmegy olyankor YouTube-ra vagy Facebook-ra, és betekintést nyerhet abba, hogy hogyan mi folyik itt a stúdióba, végig fogjátok hallgatni. Vágatlanul vagy lehet látni, illetve hallgatni majd vágatlanul az adásokat. Izgalmas lesz.
Igen.
Na de! Na akkor eljött a mai búcsú ideje, de ne feledjétek, a búcsúra szükség van az új találkozáshoz.
Élmény volt veletek a VIP szoba is. Köszönjük, hogy megtiszteltetek a társaságotokkal.
Így van, és bár a lámpák kialszanak a stúdióban, a mi lelkünkben izzó tűz, amivel csináljuk nektek az adásokat, sosem alszik ki. Ciao, sziasztok!
Sziasztok! Peti vagyok!
Hello, sziasztok!